és akkor mennénk tovább egy másik témakörre, ami szintén azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és a 21. századi könyvtár szakmai kérdésköröknek egy igazi unikális része. Ez a mesterséges intelligencia. Ugye számos olyan területtel találkozunk most már a közgyűjteményekben, ahol ez a szakterület is felmerül. És előadónk, aki ebben a témában lenne a vendégünk, Maróti Szilvia fiatal kutató, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének a munkatársa. Sok szeretettel köszöntöm Szilviát itt a körünkben, és az ő előadásának a címe, ahol a bölcsészettudományi kutatások és a közgyűjtemények találkoznak, a mesterséges intelligencia. És akkor át is adom a szót, kérem, hogy tartsa meg az előadását.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget is, hogy hát tulajdonképpen a felkérést, hogy a mesterséges intelligencia és a bölcsészettudományi kutatások egyfajta kapcsolatával, ezzel kapcsolatban beszélhetek itt. Azzal kezdeném, hogy én magam a mesterséges intelligenciával még nem dolgoztam, de mentségemre szolgáljon, hogy egy kicsit a mesterséges intelligencia, legalábbis a bölcsészettudományi kutatásokban olyan, mint Kalambó felesége, hogy sokat beszélünk róla, de igazából még senki sem látta. Persze ez enyhe túlzás, mert azért vannak példák már arra, hogy ténylegesen mesterséges intelligenciát a bölcsészettudományi kutatásokban is alkalmaznak. Erre igyekszem is majd néhány példát hozni, de ezt talán számomra fontos volt, hogy hangsúlyozzam ezt a fennforgást is. És nagyon-nagyon röviden szeretnék csak utalni a kezdetekre, hogy a mesterséges intelligenciát mégis hova helyezzük el, honnan indul ki ez az egész, és itt az 1950-es évekig mennék most vissza, és tényleg csak néhány gondolat erejéig utalnék arra, hogy tulajdonképpen az Alan Turing 50-es cikke már olyan, hogy a gépi intelligencia kutatásának az alapkérdéseit veti föl, amely alapkérdések a mai napig az alapkérdések, hogy képes-e a gép gondolkodásra, vagy ha a másik oldalról közelítünk meg, akkor mi felismerjük-e emberekként, hogy a kérdéseinkre adott választ azt egy gép vagy egy ember állította-e elő, ez ugye a Turing-tesztként ismeretes köznyelvbe is átkerült gondolat, illetve az önfejlesztés képessége, a tanulás képessége is olyanok, amik a Turing cikkben már megjelennek, illetve a tanulási folyamatnak a jutalmazó, büntető befolyásolása, az úgynevezett megerősítéses tanulás is, és a későbbiekben hozok példákat a úgynevezett adatvezérelt kutatásokra. Szokás különbséget tenni a korai számítógépes kutatások és a későbbiek között olyan szempontból, hogy a koraiak azok inkább szabály vezérelt vagy szabály alapú kutatások lettek volna, a maiak viszont inkább adatvezéreltek. Nem vitatom ennek a szempontrendszernek az alapjait, de ugyanakkor arra föl szeretném hívni a figyelmet, hogy eleve a Turingnál, illetve a másik idézett kutatóknak a kezdeményezésénél is már alapvető gondolat az, hogy meghaladja ezt a szabályvezérelt gondolkodást. A másik példa tehát, amit ide hoztam, az az 55-ben a Dartmouthi hát ilyen kezdeményezés vagy workshop, ami aztán 56-ban valósul meg, és ez azért érdekes, vagy fontos, mert itt jelenik meg eleve először maga a mesterséges intelligencia fogalma, illetve itt merülnek föl azok az alap kérdések vagy szempontok, amelyek alapján utána megvitatták ezeket a kérdéseket, és egyre tovább fejlődött a mesterséges intelligencia kutatása. Ezek hasonlóan a turingi fölvetésekhez, vagy hát azokat is tovább gondolva születtek meg. Itt csak a hetediket emelném ki az én botladozó fordításomban, hogy a véletlenszerűséget az intuíció kell, hogy vezérelje a hatékonyság érdekében, ez különbözteti meg a kreatív gondolkodást a mechanikustól. Ez az az intuíció egyébként, amit a Prosziki Gábor több cikkében is tetten lehet érni, és nem csak a gép részéről van szüksége az intuícióra, hanem a kutató vagy az ember részéről is. Az az érdekes ugyanakkor, ellentétben Calambó feleségével, hogy valahogy a mesterséges intelligencia mégis a hétköznapjaink része, csak nem is abban a tekintetben black box már, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi történik egy ilyen algoritmus, vagy tehát egy ilyen alkalmazás futtatásakor, de azt se feltétlenül tudjuk, hogy milyen applikációk, webes szolgáltatások, stb. Platformok, ajánló rendszerek, azok, amik alkalmaznak adott esetben már valamilyen mesterséges intelligencia alkalmazást, vagy azon alapuló alkalmazást. De az nagyon érdekes, hogy noha kutatóként én azt tudom elmondani magamról, hogy nem dolgoztam kifejezetten konkrétan mesterséges intelligencia alkalmazással, ugyanakkor rám, vagy bárki másra is, akár kutató, akár nem, igaz az, hogy mégis használja már ezeket az eszközöket, legalábbis valamilyen közvetett formában. Ami viszont kifejezetten a bölcsészettudomány és a mesterséges intelligencia kapcsolatát illeti, ha nem is feltétlenül szeretnek a nyelvészek mindig bölcsészettudományi, tehát ebbe a tudományi kategóriába tartozni, ebben vannak eltérések, azért ilyenkor, amikor büszke kell lennünk valakire, akkor a feltétlenül a bölcsészettudományok közé sorolnám a nyelvészeti kutatásokat is, és ebben a tekintetben, akik valóban most a hazai mesterséges intelligencia kutatásban bölcsészettudományi szempontból is foglalkoznak ezzel a témával, az talán a mesterséges intelligencia nemzeti laborjában azok, akik a nyelvészeti kutatással, nyelvtechnológiával foglalkoznak. Most azonban nem ezt szeretném bemutatni, hiszen egyrészt viszonylag rövid ideje indult el ez a projekt, illetve hitelesebb tőlük ezekkel kapcsolatban tájékozódni, hanem inkább arra utalnék, hogy milyen más ismeretes alkalmazások vannak. Nem feltétlenül mesterséges intelligencia, de a különféle természetes nyelvi feldolgozó eszközök, vagy NLP eszközök alkalmazása a bölcsészettudományban olyan, ami mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik. Ilyen a stilometriai kutatások, tehát a különféle szövegek stílusának, adott személyhez való tartozásának, vagy adott csoporthoz való tartozásának a vizsgálata, különféle témamodellezéses vizsgálatok, tehát ez egyfajta tartalomelemzés, hogy milyen témákban fogalmazottak meg a művek. A következő, talán ismertebb, főleg itt a digitalizálással kapcsolatban is fölmerülő alkalmazások, az egyrészt a Transcribus, ami kifejezetten kézirat felismerésre is alkalmazzák, illetve az EBI és egyéb hasonló OCR technológiákban is alkalmaznak már mesterséges intelligenciát. Ezek a programok is már olyanok, hogy alkalmasak arra, hogy egy bizonyos korpuszon betanítsuk úgymond ezeket az alkalmazásokat, és utána hát attól függően, hogy milyen mennyiségű korpusz az, amivel be tudjuk tanítani, lehet egyre jobb, hatékonyabb eredményeket elérni. Itt erre már ugye hazai példát is láthattunk, hallhattunk, több területen is foglalkoztak ezzel az EXPIM, most OSK Digitális Bölcsészeti Központ is foglalkozik a a transzkribusz feldolgozásokkal, illetve a, hát az talán az ELTE digitális bölcsészeti tanszéke is, és az Irodalomtudományi Intézet összedolgozása is olyan, ahol foglalkoztak ezzel, és valóban, tehát itt ugye cikk is megjelent a Bobák Barbara és Kovács József tollából, ahol kifejezetten adatokat hoznak arra, hogy a korpusz méretének függvényében milyen hát hatékonysággal dolgozik a transzkribusz, és nagyon biztató eredményeket hoz. Tehát ez mindenképpen egy olyan technológia, amit érdemes a tömeges digitalizálással kapcsolatban használni. Itt tényleg azt fontos tudni, hogy ezeket úgy érdemes alkalmazni, hogy elegendő legyen a tanító korpusz ahhoz, hogy jó eredményeket tudjunk elérni. Hiszen mindenképp utána kézi korrigálásra szükség lesz. De ez mindenképpen egy olyan terület, ami folyamatosan fejlődik, és érdemes vele foglalkozni. Aztán igyekeztem úgy összeállítani ezt az áttekintést, hogy a közgyűjteményi szféra is ismerős szempontokat találjon benne. Tehát, hogy hasonlóan a képmanipulációs, illetve javítási eszközök, ben is ismerünk olyat, ami már a mesterséges intelligencia előnyeit alkalmazza. Ez nem csak egy webes szolgáltatásban, hanem a kutatásban is nagy segítség lehet. Például ugye pont az Ómagyar Mária Síralom, vagy a Prajkódex, de kifejezetten az Ómagyar Mária Síralom, amely a Löweni kódex legalján van, és nagyon elkopott, ott például a különféle képmanipulációkkal lehetőségünk van arra, hogy olyan már nagyon nehezen, szabad szemmel egyáltalán nem is látható adott esetben kis virgulákat például felfedezhessünk, vagy pontokat a szövegben. Tehát a manipuláció ilyen szempontból is egy fontos terület tud lenni. Emellett, amivel most szintén nem foglalkoznék bővebben, de mindenképpen fontos megemlíteni, az az, hogy a különféle képzőművészeti alkotások, műalkotások elemzése és ugyanakkor létrehozása is abszolút kapcsolódik a mesterséges intelligenciához már. Különféle generált audio vagy audiovizuális alkotások is születnek, és nagyon érdekes egyébként, ha egy gyors körképet szeretnénk kapni, hogy a bölcsészetek, bölcsészettudományok és a mesterséges intelligencia miként kapcsolódik, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok esetben inkább az alkotó, a ténylegesen kreatív területen alkalmazzák talán egyelőre gyakrabban, és nem pedig olyan területen, ahol mondjuk a kutatás számára hasznos lehet. Ami nem feltétlenül mesterséges intelligencia, de köze van az adatokhoz, az a különféle big data alapú vagy adat alapú kutatások, és itt rögtön zárójelben meg is említettem a Matthew Jaggers által alkalmazott makroanalízis fogalmát, amely talán pontosabban leírja még azt, amit a bölcsészettudományi kutatásokban vagy számítógépes bölcsészettudományi kutatásokban alkalmazunk, az, hogy elég nagy, de azért nem olyan nagyon nagy adatmennyiségen történnek ezek az elemzések. Tehát például a Jokers esetében ő 35 ezer regényt vizsgált, ez nyilván egy jelentős szám, alapvetően azok a regényeknek a metaadataival foglalkozott, tehát ezt azért big datának semmiképpen nem lehetne még nevezni, hiszen ott azért az alapvető definíció az, hogy az adatmennyiség és vagy gyorsaság és vagy az adatok változatossága, különfélesége az, amitől big data lesz a big data, és itt tényleg ugye két dolog kell hozzá, ami azért a bölcsészettudományi kutatásokban nem feltétlenül van meg. Egyrészt tényleg nagyon sok adat kell, ennek valahonnan elő kell állnia. Adott kutatási területek esetében minél régebbi korokat nézünk, eleve nem is beszélhetünk nagy adatmennyiségekről, még ha akarnánk, akkor se. Másrészt pedig számítási kapacitás is kell hozzá, és ennek megfelelő géppark, ez szintén ugye nem kifejezetten adott a hétköznapi kutató számára. Ezért a továbbiakban arról gondoltam, hogy egy picit beszélek, hogy ha most még nem is olyan nagy, akkor mitől lehetne nagyobb ez az egész, és ezért külön szuper, hogy rögtön az OSK digitalizálási stratégiája után hozhattam a kis előadásomat, hiszen itt pont erre próbáltam utalni, hogy amitől a big data lehet, az a digitalizált tartalmak beérkezése ebbe az eleve digitális tartalmak, tehát a különféle born digital, tehát eleve digitálisan keletkezett tartalmak, kezelése, kutatása, a webarchiválás, ugye szintén az OSK-ban ez már egy aktív projekt, de a kutatásra még csak talán korlátozottan alkalmas ez, de a jövője abszolút egyik mindenképpen ez lehet. Illetve, ami talán szintén szóba fog itt még kerülni, a különféle kutatási adatrepozitóriumok, illetve a weben egyéb módon nyílt adatok, amik elérhetőek. Tehát mindezek, hogyha ezek a különféle infrastruktúrák tudnak fejlődni, akkor van lehetőségünk arra, hogy itt a kutatásban a mesterséges intelligencia megkapja azt, amire szüksége van, hogy ténylegesen a bölcsészettudományokban is megjelenhessen ez a, hát nevezzük módszertannak. Egy kitérőt tettem volna, de erre most nem lesz idő. Az a lényeg, hogy már majdnem minden lehetőség adott arra, hogy a kutatók akár egy webarchívumban kutathassanak, de kisebb akadályok még fölmerülnek, viszont az fontos hangsúlyozni, hogy itt nem szabad, vagy nem érdemes elfeledkezni az eredeti szerepköreinkről, hogy a kutató, a közgyűjteményi dolgozók milyen feladatkörök szerint végzik a munkájukat, és akkor, hogyha ezek a különféle személyek, intézmények együtt tudnak dolgozni, akkor tud tényleg hatékonnyá válni mind a digitalizáció, mind a digitális tartalmaknak a népszerűsítése, megosztása minél nagyobb közönséggel és a kutatása. Tehát itt látunk egyfajta léptékváltást, hogy a szöveggondozás megjelenik a közgyűjteményekben, megjelenik a kutatóintézetekben az olyan fajta tevékenység, ami azért inkább a könyvtári tevékenységre jellemző. Ezek nem új keletűek, régen is voltak ilyen úgymond határátlépések vagy összemosódások. Itt nyilván a digitalizációval ez a léptékváltás az, ami feltűnővé teszi ezt a jelenséget, de lehet, hogyha ehelyett inkább, ezt végképp nem fogom elmondani, lennének olyan közös projektek, amelyek ki tudják nyitni ténylegesen ezeket a digitalizált gyűjteményeket, tartalmakat, egyrészt a nagy közönség, másrészt a kutatás felé, azaz, ami tényleg egy óriási áttörést tud hozni mindenki számára, ehhez viszont valóban nyitottságra lenne szükség, és itt egy példát szerettem volna hozni, de azt már nem fogom elmondani, a British Library Labs-nek, az Európeánának is hasonló projektjei vannak, hogy a már kész digitalizált tartalmak számára nyitnak meg akár egy kis versenyt, vagy különféle workshopokat, amik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy a már digitalizált tartalmakat hogyan tudja valaki más élővé tenni, érdekessé tenni, hogy tudja az adatokat elemezni például, vagy csinálni egy kisebb kiállítást belőle. Tehát, hogy ezt érdemes nem könyvtári területen belül rekeszteni, hanem kinyitni a minél nagyobb és szélesebb közösség számára, illetve ami még érdemes, amin talán érdemes elgondolkodni, az, hogy hogyan lehet olyan kutatási ökoszisztémákat létrehozni, amelyekben a könyvtárak, múzeumok, más közgyűjtemények, levéltárak is aktív szerepet vállalnak, tehát én Kokas Károlytól kölcsönöztem az ökoszisztéma kifejezést, de azt gondolom, hogy ez szélesebb körben is ismert már, és ez egy fontos szempont a könyvtári infrastruktúra, vagy a közgyűjtemény infrastruktúra építésében is, amikor ilyen jellegű ökoszisztémákban gondolkodik a könyvtár, vagy akár egy kutatóintézet, akkor szerintem nagyon fontos lenne, hogy ez egy közös ökoszisztéma legyen, ahogy ezt a dolgot elképzeljük. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon szépen köszönöm Szilviának az előadást, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára az jól látható lesz majd, hogyha a következő előadást is meghallgatjuk, hogy mennyire kötődnek, mennyire kapcsolódnak egymáshoz ezek a területek. Láttunk ugye már számos kezdeményezést ezen a területen, kutatásokra, együttműködésekre, képzésekre, és azt gondolom, hogy ezt tovább kell folytatni, és tovább kell vinni, és minél több területen együttműködni. A Szilviától azt gondolom, hogy számos ötletet, javaslatot kaptunk, úgyhogy ezt tovább kell vinni a közgyűjteményekben és a könyvtárokban elsősorban. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer az előadását.